Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos javaslat az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Az alanyi adómentességi értékhatár 3 lépcsőben 24 millió forintra emelkedik, első lépésként január 1-től 20 millió, majd 2027-től 22 millió, 2028-tól pedig 24 millió forintra nő. Az általányadózást választó egyéni vállalkozók által igazolás nélkül elszámolható költség általános mértékét a jelenlegi 40-ről 2 lépcsőben 50%-ra emeli a kormány, 2026. január 1-től 45%-ra, 2027-től pedig 50%-ra. Január 1-től majd azonos lesz a vállalkozók által fizetendő minimum szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék alapja, mert eltörlik a 112,5%-os szorzó alkalmazását a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó átlagkereset 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írja a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda jövő évi országgyűlési választása. Ők munkájukért bruttó 80.000 forint díjazásban részesülnek, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesülnek a munkavégzés alól. A Szuverenitásvédelmi Hivatal által megismert dokumentumok rögzítik, hogy a Telex Akadémia elnevezésű projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatal által biztosított mintegy 740.000 dollár, azaz 245 millió forint támogatásból valósult meg. A pénz túlnyomó része a Telex újságírói számára lett kifizetve, közölte a hivatal az MT-vel. Dmitrij Medvegyevvel, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanács elnök helyettesével, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott Torockai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament a nemzetközi jogot megsértve a mai napig nem ratifikálta a nép döntését, másrészt a magyarokat és a ruszinokat érő jogsértéseket sorolta fel. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverő üzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök szoros munkakapcsolatának, barátságának fontos eredménye, hogy a paksi beruházást fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak, jelezte a tárcavezető. Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül, amit mutat az is, hogy a tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások 31%-a hazánkba érkezett, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó bajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Végül az időjárásról, holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Igalon vagyunk, október 24-én egy biciklitúrán, a plébániánkról egy kis családcsoporttal. Gyönyörű idő van, és mikor szerveztük az utat, akkor fölhívtam a plébános atyát, bemutatkoztam, és kérdeztem tőle, hogy mikor van Szentmise, érdeklődtünk, és akkor mondta az atya, hogy ismerjük egymást, találkoztunk már. Hát mondom, hol? Hát mondja, hogy Balatonszőlősön. Elkezdtem kutatni, 80-as években az Újembernél dolgoztam már, és megtaláltam azt a cikket, ami 85-ben jelent meg. Süle Lajos plébános Balatonszőlősön volt a beszélgetőtársam, és akkor 5 faluja volt, Aszófő és a többi falu is, és hát a templomok rossz állapota miatt kérte, hogy az Újember olvasói segítsenek, és akkor egy kis életkép született Lajos atyáról, és írtam azt hiszem, hogy 33 éves a cikkben. Hát azóta eltelt 39 év, kedves atya. Tehát régóta ismerjük egymást, most viszont látjuk egymást. Mi történt azóta? Balatonszőlőstől Igalig hogy vezetett az útja atyának?
Hát igen, Aszófőn voltam plébános, és ahogy mondtuk, 5 falum volt, és minden faluban valamit kellett javítani, helyrehozni. 1983-ba kerültem Aszófőre, és akkor a különböző templomok kisebb-nagyobb felújításra szorultak. Így kerültünk kapcsolatba Balatonszőlősön, ahol úgy volt megcsinálva a templom, ezt a háború alatt építették katonák, hát nagyon dicséretére legyen mondva ott a parancsnoknak, aki nem a frontra küldte a katonákat, hanem templomot építettek, csak hogy a hajó is egy síkba volt, akkor a szentének külön tető volt, a segresének külön tető, tehát ahány törés rajta, mindenütt ugye volt lehetőség arra, hogy beázzon. És akkor a egyházmegye építéssel megbeszéltem, hogy az egész templomot egy tető alá hozzuk. Na, ezzel kezdődött ugye a ismeretségünk, hogy az Újemberben megjelent, hogy kellene egy kis segítség a templomnak a felújítására, és tényleg az ország különböző részeiből is jöttek adományok, amit mindenkinek köszönök. Ezzel kezdődött.
Ezzel kezdődött Veszprémi egyházmegye.
Amíg Veszprémi egyházmegye volt.
Hát Balatonszőlős most is Veszprémi egyházmegye, de mostan a Kaposvári egyházmegyében beszélgetünk.
Igen. Aztán úgy kerültem ide Igalba, 1993-ban, hogy a itteni igali plébános hirtelen meghalt, és a szendi püspök atya úgy gondolta, itt nagyobb szükség van rám, és az asszófőt a többi faluval együtt odaadta a tihanyi bencéseknek. Akkor még csak ketten voltak ott a bencések, a pásztori Walter meg a Lővei Félix.
Lővei Félix mostanában halt meg?
Igen, igen. Pásztori Walter is meghalt.
Már régen.
Budapestre a Lővei Félix is meghalt, ott temették át Tihanyba. És aztán most az a tihanyi közösség elég felvirágzott, nagyon sok atya van, és tulajdonképpen minden falunak külön plébánosa van most jelenleg.
Aki kirajzanak Tihanyból, igen, az ünnepeken meg a misékre.
Igen, hát Aszófőre, Örvényesre, Balatonudvaira, aztán most Fővány, és akkor még Kiliántelep volt a neve, és a Balaton szőlősre mindenki külön megbízásuk van nekik ott.
Akkor kezdjük az elején. Úgy tudom, atya veszprémi születésű, és a Szent Margit plébániának a területén nőtt fel, ugye?
Igen, igen. Veszprémbe jártam általános iskolába is, a Margit templomba minisztráltam, aztán ugye volt egy atya, aki Isten nyugtassa, már 10 órakor kezdődött a nagy mise, Delet harangoztak és még beszélt. Ugye. És akkor kiürült a templom, felszálltak a helyi járatos buszra, elmentek bármelyik templom, már sok templom van Veszprémbe, és mire visszaértek onnan a miséről, itt még mindig tartott a mise. És én, mint minisztráns, nagyon eluntam magamat, és megfogadtam, hogy ha én pap leszek, én nem beszélek hosszan. És ez tényleg azóta is így van, hogy általában 5-10 perc mondjuk maximum a beszéd.
De nem ment el a kedve, hanem inkább megjött a papi hivatáshoz.
Igen.
Nem ez az atya, hanem valaki más, vagy mások voltak hatással önre, hogy ezt a hivatást választotta.
Hát igen, voltak ott káplánok is, akiket úgy az ember fölnézett rájuk, és tényleg olyan jó volt a példájuk előttem.
Én emlékszem, mint hogyha a segédpüspök Tóth László atya is lett volna ott plébános.
Nem ott volt, nem? Ő Regina Mundiba, ja, volt, igen, plébános, de ő is egy nagyon nagyszerű.
Nagyon kedves ember volt.
Igen, igen. Aztán akkor a általános iskola után elkerültem a győri Cucor Gergely Bencés gimnáziumba. Ott érettségiztem. Ott is kiváló atyák voltak, a Bencés atyák, ott szintén példaképül szolgáltak. Utána jelentkeztem a szemináriumba, Győrbe kerültem, mint Veszprém Egyház megy, és a győri szemináriumba. Itt az volt a jó, hogy a fél Dunántúról voltak kispapok, a győri egyház megyéből, a Szombathelyiből, a Veszprémiből, meg a Pécsi egyház megyéből, úgyhogy elég sokan voltunk akkor a szemináriumban. De a jelentkezés után, ugye szeptemberben elkezdtem a szemináriumot, és akkor októberben behívtak katonának Lentibe. Itt 2 évet töltöttem, annak ellen, hogy rosszat akartak nekünk, mégis jól sikerült a dolog, mert olyan leendő papokkal találkoztam, akikkel biztos sose találkoztam volna. Így egri egyházmegyések, kassai egyházmegyések, görög katolikusok, kalocsai egyházmegyések, úgyhogy jól el voltunk ott 2 évig.
Gondolom, igen, és azért ezek később is megmaradt értékes kapcsolatok voltak, tehát volt egy országos papi ismeretségi köre az embernek. Erre jó volt a katonasság, mert egy helyen voltak minden egyházmegyéből.
Igen, igen. Hát most már többen meghaltak, akikkel ott együtt katona voltam, de hát még vannak, akik élnek.
Hála Istennek. És akkor hányban szentelték atyát, és akkor az állomáshelyek igalig hogy sorjáznak?
Hát 1978-ban szenteltek Veszprémbe, és akkor az első kápláni helyem az Várpalota volt, ott 1 évig voltam. Utána Tabra kerültem, itt Somogy megyébe, mint Veszprém egyházmegyés. Ott a plébános nagyszerű ember volt, akitől nagyon sokat tanultam, ott 3 évig voltam káplán.
Mondjuk a nevét.
Dr. Takács Lajos, és 8 falunk volt kettőnknek, úgyhogy volt mit jönni, menni, tenni, venni. Akkor onnan elkerültem Kaposvárra, a nagy templomhoz.
A Baróti volt a plébános?
Nem, a Sebestyén József apát úr volt. Ott voltam káplán nem egészen 1 évig, és akkor utána kerültem akkor a szófőre, és akkor ott voltam 10 évig. És akkor a 83-tól 93-ig, és akkor 93-tól vagyok itt Igalba.
Milyen ez az igala? Tegnap ott voltunk az októberi rózsafüzéren, láttam is a templomot, hát nagyon-nagyon szép templom, tehát olyan gazdag berendezése van, hogy ennek vagy egy nagyon módos kegyura lehetett valamikor ennek a templomnak, vagy nagyon adakozóak és jó ízlésűek a hívek.
Hát a Batthyány Károly volt a kegyúr, amikor épült a templom, hát azóta ugye több javítás is volt rajta, de mostani állapotában ugyan van, az 2014-ben történt. A önkormányzattal közösen lett egy ilyen egyház turisztikai fejlesztési pályázat, amit megnyertünk, és 615 milliót nyert a önkormányzat, de ebbe benne volt a templom, illetve hát a templom torony nem volt három évig, mert volt egy vállalkozó, aki engedély nélkül, meg tervek nélkül nekiállt, hogy megjavítja a torony sisakot, és aztán kiderült, hozzányúltak, hogy ezt nem lehet megjavítani. Lebontották, és három évig úgy volt, hogy nem volt templom torony.
De most van, és gyönyörű.
Igen, na és akkor ebből a pályázatból lett a torony, meg belül a templom is kifestve, újra restaurálva, aztán akkor a templomkert szökőkúttal, akkor itt a plébánia is fel lett újítva, hát több-kevesebb sikerrel, akkor a kálvária, itt a templom mellett az is felújít, és akkor van egy hegyi kápolna, Szent Donát kápolna, ami szinte újjáépítettek, mert hát eléggé romokban volt talán, annyira is, mint a Szent Ferenc idejében ott az a kis templom, mire...
Amit rendbe hozott a Szent Ferenc, azt hitte, hogy az a feladata, hogy templomokat restauráljon, de az egyházat kellett restaurálnia.
Igen.
Szép a templom, és nagyon lelkesen szépen ott voltak a hölgyek a rózsafüzéren. Hitélet. Figyeltem, láttam egy interjút atyával, ott mondta, hogy hétköznap akkor van mise, hogyha valaki mise szándékot rendel. Ami nekem nagyon tetszik, ez egy eredeti megoldás, hát valahogy meg kell tanítani a híveket, hogy jöjjenek a templomba, nem?
Hát igen, a régen, amikor ide kerültem, akkor hát minden hétköznap is volt mise, megjártak is templomba. Aztán lassan-lassan kihaltak, és akkor egyszer csak harangozok a misére, és nincsen senki. Hát akkor valahogy nem jó így, és akkor azért lett úgy, hogy misét mondatnak, a hét bármelyik napján, akkor van Szent Mise.
És azért mondatnak, ugye? Igen, tehát azért...
Igen, azért van. Hát van, mikor csak a héten szombaton van, minden vasárnap van egyébként a környező településeken is, de hogy el van osztva, mert azért sok helyre kell menni.
Arról nem is szóltunk még, hogy vannak filiák, ugye?
Igen. Hát összesen 6 település tartozik ideig alól együtt, úgyhogy mindenik helyen van valami tennivaló. Vagy keresztelés, vagy temetés, vagy esküvő, előfordulnak. Egyszer fordult elő eddig életembe, itt igalba, hogy több volt a keresztelő, mint a temetés.
Igen, az már ritka sajnos Magyarországon általában, és vidéken.
Általában több a temetés, mint a keresztelés. Egy évben fordult elő, hogy több volt a keresztelés, mint a temetés.
Olyan tendenciák vannak, hogy az embernek kedvét szeghetné, de... Hála Istennek úgy sugárzik önből az életkezd, meg a... Hát jól érzi magát a bőrébe, tehát nem az emberi szempontból kevés lelkipásztori eredmény se szegi kedvét. Mi a titka?
Hát nem tudom, hát igazban azért érdekes a helyzet, mert ugye itt van a fürdő, és ugye vannak nyaralók is, akiknek itt is van ingatlanjuk, és a tavasztól őszig itt töltik az időt. És ők járnak templomba, meg hát azok, akik a fürdőre jönnek, és vallásosak, azok megtalálják a templomot. Úgyhogy a nyári időszakban akkor elég sokan jönnek templomba, téli időszakban már ugye kevesebben. Ez nagyon jó dolog, és örülök neki, hogy azért megtalálják a templomot is a ide látogatók.
A templom előtt azok az egykori kálvária szobrai, nagyon szép barokk szobrok a templom előterében, nem a templom előterében, hanem a templom előtti szépen rendben tartott téren.
Igen, hát azok is itt voltak, csak ugye átlettek helyezve ilyen-olyan okból, már csak ide-oda felépítették, aztán ott maradt, és most, hogy volt a felújítás, akkor ugye ezt vagy szépen rendbe rakták ezeket a szobrokat.
Át tudunk-e menni a templomba egy kicsit, hogy rácsodálkozzunk a templom szépségeire? Menjünk át, jó? Süle Lajos atyával átjöttünk a templomba, az Igali plébánia templomba, amelynek a patrónusa Szent Anna. De van egy régebbi patrónusa is, Szent Márton. Mikor történt ez a csere?
Hát ugye ezt nem lehet tudni pontosan. Hajta van ilyen szóbeszéd, hogy volt egy kis kápolna, és abban volt a Szent Márton kép, uh-huh. és aztán leégett a kis kápolna, de a kép az sértetlen maradt. Szóval egy ilyen mendemondat, de nem, történelmileg nem bizonyított. Úgyhogy Szent Márton útnak az egyik
állomása
helye, Igal. Kín a templom kertben van egy térkép, amin rajta van a Szombathelytől induló útvonal, és többek között itt a Igali szerepel benne. Itt van a
Szent Márton kép. Igen, a hajóban.
Igen.
A szószék szomszédságában. Hát a szószék is, meg a szentély is pompás, nem?
Igen. Jó sikerült a restaurálás, úgyhogy
szószéken gondolom a négy evangélista csücsül, ugye? Az attribútumaikkal felismerhető.
Máté, Márk, Lukács és János. Fölül pedig Jézus, mint a jó pásztor.
Az ablakok, azok a legújabb alkotások. Tudjuk-e, hogy ki csinálta az üvegablakokat?
Azt nem tudom, mert egyik elődöm idejében készült. Uh-huh. Az egyik az irgalmas szamaritánust ábrázolja, a másik pedig a tékozó fiút. Tehát annyira ilyen modern gondolkodású, hogy nem nagyon lehet, hogy fölfed, de föl lehet rajta fedezni, az ember nagyon megnézi.
És nagyon szépen lett kifestve.
Igen.
Volt ennek előzménye, hogy így festették ki? Szép ornamentikák vannak az íveken.
Nem, hát ilyen volt, csak felújították az egészet, tehát nem lemeszállték volna, hanem felújították azt, ami volt korábban.
És hát a szentély... Hát majdnem olyan, mint a Tihanyban lennénk. De nagyon szép.
Igen, a Tihany
a szobrok is szépek.
A Tihany azért szép, az gazdagabb.
Tehát Szent Anna, most az oltárképen nem veszem ki itt, de a rózsafűzér, amikor mondtuk, akkor megnéztem az oltárképet, akkor jobban látszott. Nagyon szép az a Szent Anna, Szűz Mária jelenet. És akkor jobbra-balra a szentek szobra, 6 szobor van ott. Kik ők?
Igen, hát belül ugye a Mózes a két kőtáblával.
Igen.
Akkor belül a oltárkép mellett a két főapostol, Szent Péter és Szent Pál. A Péter a kulcsokkal, a Pál a evangéliumos könyvvel, és akkor a másik szélén pedig a Dávid király van.
A hárfával.
Hárfával, igen. Uh-huh. És akkor elől a két király, ugye Szent László és a Szent István.
És akkor a szentélyben is van 3 üvegablak, most látom. A Szent István az egyik.
Szent István.
Szent István, igen.
Akkor meg az Imre, Szent... és ott pedig a Mária.
Amikor elvégezte a Bencés gimnáziumot, és eldöntötte, hogy pap lesz. Gondolkodott azon, hogy esetleg Bencés legyen, vagy nem?
Hát, volt bennem ilyen gondolkodás, de aztán inkább ilyen lelkipásztori útra gondoltam.
Hányan lettek papok az osztályból, többen?
Hát többen is lettek, ugye a Győri Egyház megyében is vannak, aztán Szombathelyiben is többen voltunk.
Jelmondat, ami volt szentelésekor, és kiszentelte?
Hát a veszprémi Paskai László, akkor veszprémi püspök volt, ő szentelte.
És volt egy jelmondata?
Igen, hát nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaért.
Igen, mikor lesz az aranymise?
78-ban szenteltek, akkor mikor van?
78, 80-ban. Hát akkor a 3 év múlva, esedékes.
Igen. Igen. Hát,
ugyanez lesz ráírva?
Remélem meg.
Ugyanez lesz ráírva a szent képre?
Igen, igen.
Mennyire szerette meg Somogyot? Most már itt él jó régóta. Nehéz vidék, nem nehéz vidék, ha így lelkipásztorokkal, kollégákkal, akikkel együtt volt katona, beszélget az emberekről, a közegről, ahol működik. Mi a tapasztalata?
Hát tulajdonképpen a várpolitai káplánságot nézve az 1 év volt ott a Veszprém megyébe, és a többit már Somogy megyébe töltöttem. Jött abban a 3 évet, és akkor Kaposváron a majd 1 évet, és akkor ja, utána aszófő volt még a 10 év, és azóta most 32 év pedig itt Igalon.
És van különbség ember-ember között ilyen szempontból, vagy néplélektani szempontból?
Hát nem. Vannak olyan települések, ahol buzgóbbak az emberek, meg többet tesznek a templomért, összejönnek, akár templomtakarításba, akár imádságba. Van, ahol kicsit visszafogottabbak.
Mert Somogyot nehéz terepnek szokták tartani, nem tudom, Koppányföldje.
Nem, én nem tapasztaltam, hogy a Koppány itt lenne.
Nincs itt. Nincs. De a vidék, a táj nagyon-nagyon szép. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mindenkit szeretettel várunk, akik eljönnek Igolba, akár a fürdőre, akár a nevezetességeket megnézni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
A templomban is.
Templomban is.
És a harang meg fog-e szólalni előbb-utóbb, igen, mert most igen. Nem szól sajnos.
Igen, hát ennek technikai okai vannak, de rajta vagyunk, hogy az is szóljon.
Egyébként nagyon szép a templom, tehát olyan nemes vonala van a toronynak, és szépek a színei, amivel rendbe hozták, a felújítás után is kifestették, tehát egy igazán ékszer.
Hát, igyekeztünk, úgyhogy.
Kedves Lajos atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy újra találkoztunk 1986 után, 39 évvel, ugyanolyan buzgó lelkipásztora a rábízottakra, és nagy bizalommal van a hívek iránt, és elnézi nekik, hogyha kicsit restebbek, mint amelyenek lenniük kellene.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Süle Lajos atyával beszélgettünk, Igali plébános, aki régi ismerősöm, mert Balaton szőlősön 1985-ben már készítettem vele interjút akkori állomás helyéről. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Oh, Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a Jézushoz vezető útról. A 2025. január 14-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, és leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéretet túlszárnyalt a dicsőségedet. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. A föld minden királya dicsőítsen téged, amikor meghallja ajkad szózatát. Az Úr útjairól énekelnek majd, nagy az Úr dicsősége, valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére. A kevét messziről felismeri, ha a bajok közt vergődöm is, megőrzöd életem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája a Jézus követése, és az az út, amely Jézus követésével jár. Neked mihez van kulcsod, és hova van bejárásod? Arról szeretnélek titeket kérdezni.
Nekem a saját házunkhoz van kulcsom, meg még a nagyszüleim házához. Vagy hogyha mondjuk nincs is nálam, akkor ha becsengetek, akkor mindig beengednek.
Hova van még esetleg bejárásod, amihez úgy fokozatosan, ahogy egyre nagyobb lettél, kaptad meg a jogosultságot, hogy oda is bemehessél? Van-e itt mondjuk az iskolában is olyan helyszín, ahova mondjuk sokak közül te bemehetsz?
Igen, vannak olyan helyek, ahol időben már beengednek engem is.
Nekem is a saját házunkhoz van kulcsom, illetve ugye a kapuhoz.
Amikor új ember érkezik egy közösségbe, új barátságok születhetnek. A jövevény körül egy kisebb kör alakulhat ki. Apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok, ha az újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az átalakulás nagyon jót tehet mindenkinek. Miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment. Elment a zsinagógába, és az Isten tiszteleten egy nagyon szép idézetet olvasott fel Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez, Barna?
Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Olyan ez a szakasz, mint egy névjegykártya, amely bemutatja a tulajdonosát. Azt fejezi ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ő küldetése az, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból. Ki tehát Jézus Krisztus?
Ő tehát a messiás, a megváltó és a szabadító.
Mit gondoltok, hogy a názáretiek, akik ismerték Jézust, fel tudták-e ismerni Jézusban az Isten fiát?
A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, ugyanis gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Oly nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről.
Jézus azonban áthaladt közöttük is eltávozott, és ettől kezdve Jézus a környéken, Galilea vidékén vándorolt. Hol volt Jézusnak úgymond a fő hadiszállása, Barna?
A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnaumban volt.
Jézus bejárta tehát egész Galileát, tanított a zsinagógákban. Mit hirdetett Istenről és az Isten országáról?
Hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.
Mi volt az az evangélium, amit Jézus hirdetni kezdett?
Már az Ószövetség is beszélt Isten országáról. A kifejezés nem intézményt és nem határok között fekvő földi államot jelent, hanem Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát. Aki engedelmes, követi őt, Isten országához tartozik, de aki fellázad ellen, az kizárja magát onnan.
Így van, tehát Jézus arról beszélt, hogy amikor jó és rossz dolog között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem. Tehát az a bizonyos örömhír az az, hogy az Isten országa köztünk van, vagyis ahol megtesszük, ahogy mondtad Barna, az Istennek az akaratát, ott Isten is ott van velünk. Ez az üzenet tehát az evangélium, ami mit jelent magyarul, Melani?
Ami magyarul annyit tesz, örömhír.
Mi itt az örömhír, Viki?
Az, hogy Isten közel jött hozzánk, és nem hagy minket magunkra. Meg akar szabadítani minden embert.
Ez a minden emberbe, akár hiszitek, akár nem, mi magunk is beletartozunk, és nyilvánvaló, hogy mi is, akik szeretetből felajánljuk neki az életünket, azoknak az életében nyilván ott lesz az Isten. Egy népként tekint ránk az Isten, és ugyanannak az egyetlen boldog országnak a tagjai vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tesz köztünk különbséget. Isten ugyanúgy meghív erre a megváltottságra minden embert a föld bármely részen él, teljesen mindegy, hogy iskolázott vagy iskolázatlan, hogy szegény vagy gazdag, hogy milyen a bőrszíne, milyen végzettsége van. Isten nem tesz köztünk különbséget, hanem ugyanúgy az ő országához, az ő népéhez tartozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez csak azon múlik, hogy nekünk mi a szabad akaratunk. Befogadjuk-e az Istent, vagy nem fogadjuk be az Istent. És Isten pedig, higgyétek el, hogy annyira szeret minket, hogy ezt az igenünket, vagy adott esetben a nemünket el tudja fogadni. Tehát nem erőlteti magát ránk, hanem tiszteletben tartja a döntésünket. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akkor, amikor már lehet, hogy az életüknek a derekán, vagy éppen a végéhez közelednek, csak akkor ismerik fel az Isten jelenlétét az életükbe. És az Isten ezt türelmesen megvárja. Tehát ő nem olyan, mint mi emberek, hogy mindent nagyon gyorsan akar, mindent azonnal akar, és mindent kikövetel. Az Isten végtelenül türelmes, és ismer minket. És azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy majd eljön az az idő, amikor képes leszel lányom, fiam mellettem dönteni. Olvastam egy nagyon érdekes történetet arról, hogy hogy tudjuk megismerni, vagy észrevenni az Istent a saját életünkbe, vagy éppen mi lesz az, ami majd meghatározza, hogy jelen van-e Isten az életemben, vagy nincs jelen az életemben. Ez pedig egy nagyon tanúságos történet mondja el. Egy gyereknek rettenetes álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas harcol egymással. Az egyik fehér, hatalmas, szelíd, erős állat, a másik fekete, vérszomjas, alattomos és gonosz. Éjszakáról éjszakára ugyanez az álom zaklatta. Elmondta az apjának, az apa meglepődött, hogy a fia ilyesmitről álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta, néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. A gyerek megörült. Úgy látszik, az apja érti, hogy ő miről beszél, és megkérdezte, és melyik ők fog győzni, amelyiket jobban eteted, felelte az apja. Értitek? Bennünk is küzd két farkas, a jobbik énünk, a szelidebb, a tisztább, az önzetlenebb, és a rosszabbik énünk. Az fog győzni, amelyiket jobban etetjük azzal, amit gondolunk, amit érzünk, amit teszünk, és akikkel vagyunk. Te melyik farkast eteted? Itt ez a kérdés. És nyilvánvaló, hogy visszatérve arról, hogy én az Isten országát elfogadom-e, csatlakozom-e és meghallom-e az evangéliumot, az örömhírt, amire Isten meghív engem, ez ezen múlik, a te szabad akaratodon, hogy vajon melyik farkast idézőjelbe eteted. És az Istennek a végtelen szeretetét, a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét csak így érted meg, hogy őt ismered. És tudod azt, hogy annyira szeret téged, hogy szabadon enged, vigyáz rád a távolból, de nem erőltet rád semmit, hanem tiszteletbe tartja a döntésedet és a szabad akaratodat. És így minket igazából csak az Isten tud szeretni. És ezt fel kell ismerni, és ha ezt te felismered, akkor tudod őt messiásként, Istenként, szabadítóként elfogadni, imádni, és az életed urává fogadni. Akkor Jézus pedig a tanítását és a munkáját azzal kezdte, amivel most mi is, hogy meg kell, hogy térjünk. De ő azt mondta, hogy ha beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki tartson bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. És én ezt a történetet azért is szerettem volna itt még évelején elmondani, hiszen a Szent Atya 2024 karácsonyán megnyitotta a Szent Kaput Rómában, a Szent Péter Bazilikában, megnyitotta a Szent Évet, ami azt jelenti, hogy 25 évenként van Szent Év a katolikus egyházban, és ilyenkor nekünk is erre a Szent Atya buzdítására csatlakoznunk kell, és megtérésre szólítani fel magunkat is, és embertársainkat is, hogy mi is minél hamarabb és minél inkább az Isten felé tudjunk fordulni, és ez csak úgy történhet meg, hogyha bűnbánatra szólítjuk fel magunkat, illetve a környezetünkben élő embereket. Az Egri Főegyház megyében Ternyák Csaba érsek atya is megnyitotta a Szent Évet, mégpedig december 29-én, és képzeljétek el, hogy az Egri Bazilikába egy hatalmas nagy zarándok keresztet hoztak be. Göncről származik ez a kereszt, ugye az egyházmegye perifériáján elhelyezkedő településről, de egy olyan monumentális nagyságú kereszt feszületet képzeljetek el, amelyet most nagyon sok ember kellett, meg ilyen állvány segítségével tudtak felállítani csak és behozni, és nagyon szép Krisztus ábrázolás van a feszületen rajta, amely nyilvánvaló, hogy maga a szenvedő Krisztusnak a látványa, és ez a hatalmas feszület is arra sarkal téged, hogyha ránézel erre a feszületre, és belenézel a szenvedő Krisztus arcába, könnyebb legyen számodra felszítani a lelkedbe a bűnbánatot. És az, hogy bele kell nézni a lelkedbe és Krisztus arcába, hogy hol tartasz most, és melyek azok a rossz tulajdonságok, avagy a farkasnak melyik olyan dolgai vannak, amiket nem kellene etetned, és amiről le kellene mondanod, és mi az, amit azonban erősíteni kell, ahhoz, hogy megismerjétek az igazi Krisztus arcát. Ezt én javaslom, meg majd szervezek is nyilvánvaló ebben az évben zarándoklatokat, hogy bizony, amikor nem arról szól, hogy akkor vonattal vagy busszal bemegyünk Egerbe, és akkor megnézzük, amikor már jól laktunk egy étterembe ezt a feszületet, hanem úgy kellene felkeresni a bazilikát, vagy bármelyik más templomot, mert sokan Róma felé indulnak el, hogy így egy hátizsákkal magadra hagyva, és beindulni, és ha meleg van, ha hideg van, ha esik az eső, ha nem esik az eső, elindulok a megtérés útján, és elmegyek a bazilikába, és belenézek a szenvedő Krisztusnak az arcába. És csak így szólal meg a lelkiismeretet, csak így tudod felszítani magadban a bűnbánatot, hogyha eljutsz annak a zarándoklatnak, a megtapasztalásának a mélységeire. Tehát ilyen luxusutazásba nyilván nem fog feljönni benned a fájdalom, vagy a önmarcangolás, vagy a rossz tulajdonságait, hogy ja Istenem, szembe kéne vele nézni. Ezek csak kizárólag olyan áron fognak a felszínre kerülni, hogyha te erre törekszel, és nyilvánvaló áldozatokat hozol. Hiszen a nagybőjt is, ugye tudjátok jól, hogy csak akkor igazi a nagybőjt, hogyha áldozatokat is hozunk ez alatt.
Egy Isten arcban eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztott ág szegényen. Ha rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arcban eltemetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim
Igazán én vagyok. Bennem a rárakódott világszem alatt, a rám rakódott világszem alól kiült csillagok hamuja alól. Akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van temetve bennem, most ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást is tegyetek. Egy Isten arc van eltemetve bennem, ásott csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek. Igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
Tehát Jézusról beszéltem, aki azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent ez?
Azt, hogy elérkezett az Isten országa. Döntsetek, beléptek-e vagy sem. Ha igen, akkor meg kell változtatnatok az életmódotokat. Törekednetek kell a jóra, kerülnetek kell a rosszat.
És meg kell kérdeznünk magunktól, hogy készen állunk-e erre. Ha igen, akkor mit kell tennünk?
Akkor szakítsatok a rossz szokásaitokkal, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.
Mit gondoltok, hogy ki hisz igazán az evangéliumban?
Az, aki képes arra a lépésre, hogy megtérjen. Nem elég sokat tanulni Jézusról, sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól, azaz alakítsuk át az ő példájai szerint az életünket.
Útja során Jézus sok emberrel találkozott. Férfiakkal, nőkkel, idősekkel, fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokhoz tartozó emberekkel. Mindannyiuknak igyekezett átadni a nagy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket, és kövessék őt. Mi történt azonban? Mindenki igent mondott Jézus meghívására, Viki?
Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékeik nem engedtek. Egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
Jézust azonban nem keserítették el ezek a kudarcok. Továbbra is bízott az emberekben, nyitott szívvel hívta, szólította őket. Kafarnaum városa a genezáreti tó partján épült, az ott élő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. El tudjátok biztosan képzelni, hogy egy nagyon kemény munka volt, hiszen éjszaka kora hajnalban már kint voltak a vizen, és mire a nap felkelt és elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon, a hálót is meg kellett tisztítani, és bizony ez nagyon kemény fizikai munka volt. És volt ott a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András Keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. Ezért el is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal elbeszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Ezt az első találkozást egy következő találkozás is követte, hiszen Simon egy nagyon szenvedélyes férfi volt, és rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő egész életében a messiás érkezését várta. Nem is tétovázott, elment Jézushoz, és a saját szemével akarta látni őt. Mit tudunk ezek után, mi történt még Simonnal?
A mester az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott. Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név, Kéfa, Péter, azt jelenti kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
Kialakult tehát Jézus baráti köre, és Péter lett a vezetője. Milyen képességei voltak Péter apostolnak?
Képes volt a legkülönfélébb helyzetekben a többiek szóvivőjének lenni. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok, Péter volt az, aki rávágta mindannyiuk válaszát, hitvallását, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus. A mester azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, amikor Péter szólt a többiek nevében, például az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor. Azért volt képes erre, mert igen mondott Isten kegyelmére. Személyes hite, tehát teljes összhangban volt Jézussal.
Péter apostolnak tehát a neve, ahogy elmondtátok, kőszikla, és Jézus adta Péternek ezt a nevet, és azt is megbeszéltük, hogy lehetett rá számítani, és ezt a különleges képességét Jézus rögtön felismerte, és így tette őt meg az egyház fejévé és sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. És a történelem is bizonyítja a mai napig is, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától, azok azóta már darabokra estek szét. Viszont tudjátok azt is, hogy Péter apostolnak ez a személyes hite, az teljesen összhangban volt Jézussal, mert én úgy gondolom, hogy talán ennél szebb szavakat és ennél jobban ebben a hitvallásban, amit Péter apostol fogalmazott meg, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia, ember nem tudja ennél kifejezőbben elmondani az Istennek, hogy mit jelent az ő számára, de ugyanakkor volt neki egy olyan tulajdonsága is, ami megnehezítette nyilván az életét, akár emberként, akár vezetőként is. Melyik tulajdonsága volt ez, Mira?
Szenvedélyesség. Nem csak előny, olykor hátrány is. Hiába volt ő az, aki kimondta a nagy hitvallást, nem sokkal később már azt kellett hallani a Jézustól, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.
Ez azt jelenti, hogy a szenvedélyes Péter nagyon tudott lelkesedni, de máskor ugyanúgy úrrá lett rajta a félelem, a kételj vagy az emberi okoskodás. Gondoljatok például arra is, hogy amikor erős szél zúg, ülnek a hajóban, és akkor mondja nekik Jézus, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Péter apostol mondja nekik, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, elindult Jézus felé a vizen, az erős szél láttára azonban megijed, és amikor merülni kezd, akkor felkiált, hogy Uram, ments meg. És akkor Jézus kinyújtja a két kezét, és megfogja, és azt mondja neki, hogy te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látod, Péter apostolnak ez a szenvedélyessége, hogy egyszer elindulok Jézus felé, belenézek a szemébe, és akkor megyek, és nem bánom én, hogyha a vizen kell járnom, az se. A másik pillanatban pedig már elbizonytalanodom, ránézek, hogy húha, hát én vagyok az, aki a vízen járok, és akkor rögtön elkezdek süllyedni, meg félni. És ez valahol ránk is jellemző, és mi is ilyenek vagyunk, tehát nem kell megszólni Péter apostolt, mert a mi hitünk is pontosan ugyanilyen. Van, amikor nagyon-nagyon erős a hited, és nagyon bízol az Istenben, és minden úgy érzi, hogy ő az életed középpontja, aztán persze vannak kísértések, és vannak olyan helyzetek, bár nekünk nem Péter a nevünk, de mégis mindannyiunknak személyes kapcsolata van az Istennel, és ebbe beleférnek ezek az aggodalmaskodásaink, a kicsinyhitűségünk, a gyávaságaink, a félelmeink, a kudarcaink, és ugye ezeket is a hitünkkel magunkkal visszük. És annál tisztább a hited, minél többször megéled azt, amit Péter apostol is megélt, hogy az Isten ott van vele, nem hagyja el, és csak azt mondja neki, hogy te kis buta, hát miért kételkedtél? Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nem szidja le, nem alázza meg, nem bántja, nem zavarja el, hogy na most már akkor csalódtam benned, és már nem szeretlek, és menj innen, hanem azt mondja, hogy ennyi, hát ezért kételkedtél. Hát, hogy így kell erre az Istenre gondolni, hogy az Isten bármit csinálsz, te azt gondolod, hogy húha, most majd biztos haragszik, meg minden, meg nem, mit gondolhat rólad. Ő úgy szeret téged, ahogy van, a saját jó, meg rossz tulajdonságaiddal, a gyávaságaiddal, a félelmeiddel, így szeret, és így élitek le kéz a kézben az életeteket. És ez így normális. És látod, itt van Péter apostol, akit ő vezetőként választott ki, meg az egyházat is ő rábízta, nem volt tökéletes ember, de nem is kell annak lenni. Emberek vagyunk a magunk jó és rossz tulajdonságaival együtt. És kell, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket, és akkor így szépen fogunk haladni a megtérésnek és a keresztény élet útján. És akkor itt hittanóránk végén pedig arra kell felhívnom a figyelmeteket, hogy a meghívás, a kiválasztás az hozzátok is szól, és mindenki számára egyedi megszólítás történt, és hogy az Istennek a meghívására tessék meghallani az online világ nehézségei ellenére is, meg a sok-sok zűrzavar ellenére is, amikor az Isten meghív téged, amikor az Isten szól hozzád, és válaszoljatok az Istennek a hívó szavára. Így áldjon meg és vezessen minket az életünk jó és rossz szenvedésekkel teli szakaszaiban is, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. Az adást Vasvári Bernadett szerkesztette. Műsorunk a 2025. január 14-i adás ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról